Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
Önök a Klubrádió Hetes stúdió című adását hallgatják. Ideje lenne váltani, mármint a koronavírus körüli kommunikációban is. Fura egy helyzet. Egyfelől a kormányzat folyamatosan azt szajkózza, hogy most nincs idő a politikai vitákra, most nagy nemzeti összefogásra van szükség, az ellenzék ne akadékoskodjon, adjon korlátlan felhatalmazást mindenre és bármire, itt a papír, itt tessék aláírni, azt jó napot, menjenek Isten hírével. Másfelől meg azt tapasztaljuk, hogy hatalmas szakadék tátong a kormányzati szavak és a tettek között. A hivatalos kommunikáció nem erősíti, hanem éppen, hogy gyengíti a közbizalmat. A hiba egyik oka részben abban lehet, hogy ilyen helyzetre nem számított senki, és emiatt sokszor elhamarkodott, máskor pedig megkésett lépések történnek. Gondoljunk csak például az iskolák bezárására, a hagyományos tanítás felfüggesztése körüli 180 fokos fordulatra kevesebb, mint 12 óra leforgása alatt. Érezzük, hogy ebben a furcsa és szokatlan helyzetben senki sem találja a helyét, nem találja a megfelelő hangot. Érvényes ez a miniszterelnökre is, aki szintén szemmel láthatóan nem találja a maga számára megfelelő szerepet. Márpedig abban a végtelenül központosított rendszerben, amit az elmúlt 10 évben kiépített, a minisztériumokban és hivatalokban, de még a kifosztott önkormányzatokban is hozzászoktak ahhoz, hogy szinte minden döntés ott fent születik. Jószerével egyetlen ember dönt el mindent ebben az országban. Nyomasztó teher, hogy most minden felelősség is az ő vállát nyomja, sokat lehet veszíteni rövid idő alatt a népszerűségből, nagy a tét, és sok a szerepzavar. Így aztán a kormányfő egyszer felcsapi járványügyi szóvivőnek és biztosítja az országot, hogy minden rendben lesz, felkészült a magyar egészségügy a járványra. Elhiggyük neki? Amikor látjuk a fővárosi kórházak omladozó vakolatát, tudjuk, hogy az egészségügy hónapokon át 10 milliárdokkal tartozott a beszállítóinak. Amikor nincs műszer, vagy ha van, akkor nincs, aki kezelje. Amikor koronavírus nélkül is százával hiányoznak a házi orvosok, a kórházi orvosok, a nővérek és a szakdolgozók. Akkor azok, akik maradtak, majd ők fognak megküzdeni a ma még ki tudja milyen járvánnyal. Megint máskor egy fagyos hajnalon kint parádézik a miniszterelnök a repülőtéren és személyesen veszi át a Kínából érkező szállítmányt. Ezzel nincs is baj. Ezt mások is így tették a szomszédos országokban, a szlovák Peter Pellegrinitől a cseh Andrej Babisig bezárólag. A személyes példamutatás viszont valahogy kimaradt nálunk a produkcióból. A politikai PR kísértésének nem tudott ellenállni a kormányfő, amikor oldalán a miniszterével felrohant egy veszélyzónából, egyenesen Kínából érkező teherdzsambó fedélzetére mindenféle maszk és védőkesztyű nélkül. Aztán mit látunk? Szoros csoportképen fotózkodik a maszkot viselő kínai pilótákkal. Arról valahogy nem hallottunk, hogy ezután a magyar miniszterelnök kéthetes önkéntes karanténba vonult volna, ahogy azt tőlünk, állampolgároktól egy ilyen helyzetben elvárják. Vannak ugye szabályok. Csak éppen megint vannak, akikre ezek a szabályok nem vonatkoznak. Hogy is van ez? Még most is? Ezek után nem meglepetés, hogy az ellenzék végül egy emberként mondott nemet a korlátlan hatalomgyakorlást előkészítő törvényre, ami így is mindössze egy hetes halasztást szenvedett az országgyűlésben. Persze a koronavírus most olyan zicser helyzetet teremtett, amit Orbán Viktor Európában egyedüliként nem is akar kihagyni. Szóval még nem késő. Ideje lenne váltani. Mármint abban, hogy végre egyszer nem erőből, azt nem mondjam erőszakból kellene megoldani mindent. Új fogalmakat kellene megtanulni, amik sajnos kivesztek az elmúlt 10 évben a kormányzati szókészletből. Ilyen szó a gesztus, a kompromisszum, az önmérséklet, a párbeszéd. Mondom, ideje lenne váltani.
Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Jó napot kívánok! A Hetes stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály. Adásunk tartalmából. Vajon tényleg szükséges a kormányzati hatalom példátlan mértékű összpontosítása a koronavírus elleni hatékony küzdelemhez? A kérdés talán annyiban költői, hogy a jövő hét elején a kormánypárti többség, akarom mondani szavazógép, így is úgy is megszavazza az időkorlát nélküli felhatalmazást Orbán Viktor számára a rendeleti kormányzásra. Az Egyesült Államokban immár többen fertőződtek meg, mint a járvány első gócpontjának tartott Kínában. A járvány potenciális pusztítását Amerikában egyelőre felmérni sem lehet. Közben egy New York-i intézetben dolgozó francia kutató és munkatársai arra koncentrálnak, hogy vajon van-e összefüggés egy rejtett és öröklött immunrendszeri hiba és a koronavírus halálozási statisztikája között. A koronavírus járvány alaposan próbára teszi a hagyományos, értsd, férfi központú családmodellt. A karantén körülményei között a családok és a párkapcsolatok is vizsgáznak. Gregor Anikó, az ELTE Berlinben dolgozó szociológusát megkérdezzük, hogy hányféle szerep és mekkora megnövekedett teher hárul az otthon dolgozással, a home office-szal a hölgyek vállára. Tokióban a héten bejelentették, hogy egy évvel elhalasztják a nyári olimpiai játékokat. Vannak sportolók, akik például éppen sérülésből épülnek fel, akiknek tiszta nyeremény az egyéves halasztás. Másoknak viszont keserű pirula, hiszen vannak, akik utolsó olimpiájukra készülnek, és félő, hogy egyszerűen kiörökszenek egy év alatt az amúgy is gyilkosan erős mezőnyből. Az adásunk második felében, tehát 16 órától ismét az önöké, azaz a hallgatóké lesz a szó. Telefonon kérdezhetik a koronavírussal és a helyzet kezelésével kapcsolatban dr. Ócsai Lajost, az egykori országos tiszti főorvosi hivatal nyugalmazott járványügyi főosztály vezetőjét, a 387-84-52 és a 387-84-53-as telefonszámon.
Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Vajon tényleg szükséges a kormányzati hatalom példátlan mértékű összpontosítása a koronavírus elleni hatékony küzdelemhez? A kérdés talán annyiban költői, hogy a jövő hét elején a kormánypárti többség, akarom mondani szavazógép, így is úgy is megszavazza az időkorlát nélküli felhatalmazást Orbán Viktor számára a rendeleti kormányzásra. Hogy ebben milyen veszélyek rejlenek, erről szól Józsa Márta kolléganőm összeállítása.
Szilárd, kiszámítható jogrend hiánya az, amit a legtöbb aggodalomban megfogalmaztak a szakértők. Olyan törvényt fogadnának el, amelyre voltaképpen járványügyi helyzet szempontjából sokak szerint nem is volt szükség. Az pedig végképp nem indokolja semmi, hogy határozatlan ideig vonják meg a parlament igencsak megfogyatkozott maradék jogosítványait, mondta a reggeli gyorsban Bárándi György ügyvéd, volt igazságügyi miniszter.
Hát a lerendelt különleges jogrendben a jelenlegi helyzetben is, a parlamentnek érdemben ez az egyetlen egy funkciója maradt meg, hogy a meghozott kormányrendeletet meghosszabbítja, avagy sem. Hát ez nem sok. A tervezet ezt az egyetlen parlamenti funkciót is megszüntetné, ezzel tulajdonképpen a parlamenti működés az egy illúzióvá válik, de a politika résztvevői, nevezzük őket politikai aktoroknak, az ő szerepük is megszűnik tulajdonképpen. Nincs mögöttük semmi olyan formalizált, kötelezően betartandó jogi tartalom, amely őket és a véleményüket és a cselekvésüket kiemeli a nem politikus, tehát a civil társadalom cselekvéseinek köréből.
Orbán Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese Facebook oldalán arra hivatkozott a hét elején, hogy például Budapesten is megvalósult a rendeleti kormányzás, mert ez ilyenkor a leghatékonyabb. Bolgár György műsorában reagált az ellenzéki aggodalmakra, amelyeket abszurdaknak és ellenzéki fixációknak minősített. Azt mondta, a határidő megkötni a kormány kezét.
Azt látom, hogy ez egy teljes félreértés. Tehát, hogy a határidő nélküliség az azt jelenti, hogy az országgyűlés bármikor visszavonhatja ezt a felhatalmazást. Bármikor lehet kezdeményezni olyan országgyűlési ülést, amelyen ennek a felhatalmazásnak a visszavonásáról döntene. Tehát adott esetben sajnos nem fog bekövetkezni, mert nem leszünk a járványon túl, akár 15 nap múlva is visszavonhatja az országgyűlés a felhatalmazást.
Orbán Balázs azt is elmondta, nem tervezik, hogy Romániához hasonlóan felfüggesztik az emberi jogok európai egyezményének hatályát. Bárándi György viszont azért is aggódik, hogy a társadalom végképp elveszíti érdekérvényesítő képességét. A kialakult helyzet ugyanis azt is jelenti, hogy magára maradt a társadalom. Más országokban kínosan vigyáznak arra, hogy ne érintsenek a korlátozások olyan területeket, amelyek nincsenek összefüggésben a járvánnyal. Nálunk viszont korlátlan hatalmat célzott meg, és ért el a kormány.
A vírus támadása az arra adott adekvát válasz, az atomizálta a társadalmat. Ugye maradjunk otthon. Tehát a társadalom társadalomként, társadalom a benne rejlő erőként jelenleg szünetel létezni. Ilyen időszakban az egyetlen, ami megvédheti a társadalmat a hatalom túlburjánzásától, az egy szilárd, kiszámítható jogrend lenne. Ez szűnik most meg.
Bölcsák Dalma, a TASZ politikai szabadságjogi projekt vezetője szerint az újságírók a szájkosártól tartanak. Rémhírterjesztésre való hivatkozással bármikor megakadályozhatják a munkájukat, és minthogy a bíróságok sem működnek, nem kapnak jogorvoslatot sem.
Mi aggasztó jelen pillanatban, hogy a büntető törvénykönyvet úgy kívánja módosítani a kormány, és véletlenül úgy is fogja a parlament támogatásával, hogy a rémhírterjesztést egy sokkal szélesebb körben büntetik, és egy olyan büntetőjogi tényállás alapján fogják ezt megtenni, ami nem teljesen egyértelmű, hogy milyen magatartásokat büntet, és sajnos az is elképzelhető, hogy visszaélnek ezzel az új büntetőjogi tényállással, és olyan esetekben is megindulhat a büntetőeljárás, ami majd később nem bizonyul büntetendő cselekménynek, tehát túlzott lelkesedés mutatkozik majd mondjuk a rendőrség részéről, hogy megindítja ezeket az eljárásokat, és egy ilyen esetben akár azzal is járhat az eljárás megindulása, hogy például lekapcsolják az informatikai eszközöket egy internetes újságnál, lefoglalják a büntető eljárásban bizonyítékként ezeket az eszközöket, és hiába menti fel a bíróság adott esetben az újságírót vagy a szerkesztőséget a rémhírterjesztés vádja alól, addig praktikusan leállhat.
Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke szerint a társadalom elfogadta a korlátozások szükségességét. A mostani alkotmányossági aggályok az alaptörvény hibáiból is adódnak.
Ugye a magyar törvények meglehetősen trehányan fogalmazottak. Magának az alaptörvénynek a különleges jogrendre vonatkozó szabályaiban is nagyon súlyos jogalkotási hibák vannak. Egyrészt Európában nem ismerünk olyan alkotmányt, ahol ennyi esete lenne a különleges jogrendnek. A másik, a szabadságjogok szempontjából rendkívül neuralgikus probléma az, hogy ugye a különleges jogrend egy sor kivételes helyzetre alkalmazható. Ilyen például az ország területe elleni katonai támadás, ilyen a terrortámadás, és ilyen ez a veszélyhelyzet, amelyik vagy ipari katasztrófa, vagy pedig természeti csapás, természeti katasztrófa miatt kerülhet bevezetésre, tehát elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség. Na most az, hogy más jogokat lehet korlátozni egy háború esetén, és más jogok korlátozására indokolt egy járvány esetén, erről az alaptörvény egyáltalán nem vesz tudomást, és minden szabadságjog korlátozását lehetővé teszi. A mi esetünkben ugye az egy hihetetlenül fontos dolog, hogy ha például az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO is arra hívja fel a figyelmet, hogy az ENSZ tagállamai között rengeteg nem demokratikus állam van. Ennek ellenére ugye a WHO azt mondja, hogy a járvány idején, a koronavírus járvány idején a teljesen nyílt információpolitikát kell biztosítani, amiben a sajtószabadság biztosított.
Dr. Vörös Imre volt alkotmányjogász szerint sem a koronavírus, hanem a kormány hatalmi étvágya magyarázza a törvényt, amelyet a miniszterelnök Reichstagjának nevezett. Nem bízik abban sem, hogy az alkotmánybíróság orvosolja jogkorlátozást, mert sokszor évekig tart egy-egy döntésük.
Én személy szerint úgy látom, hogy ez a bizonyos koronavírus, ez a miniszterelnök Reichstagja. A Reichstagot ismeretes módon 1933-ban Berlinben felgyújtották, és Hitler erre hivatkozva egy felhatalmazási törvényben kérte ugyanazt a rendeleti kormányzásra való felhatalmazást, amit most ez a törvény is tartalmaz. De most ennek az volt az érdekessége, hogy határozott időre szólt, ismétlem a hallgatóknak, 5 évre kérte Hitler, akkor már a Dachaui koncentrációs tábor működött, aztán utána pedig az alatt az 5 év alatt Auschwitzot is üzembe helyezték. Na most 1938-ban, amikor lejárt az 5 év, akkor Hitler megint a Reichstaghoz fordult, és kérte újabb 5 évvel a meghosszabbításnak, a megint 5 évre, tehát határozott időre kapta meg. Az első, az minden kodifikáció előkérdésre, hogy mit teszi szükségessé a jog beavatkozását. Miért kell törvényt hozni? Ugye a kreszt azért kellett meghozni, mert a lovaskocsik lassan kikoptak, amik mentek, amerre akartak, és helyette tömeges járműforgalom jött. Meg kellett szabni, hogy milyen rendben közlekedjenek a gépjárművek. Magyarul most is az első dolog, amit látni szeretnék, és nem látok, hogy mi az, amit ebben a járványhoz kötött, tehát célhoz kötött rendkívüli helyzetben nem fed le az egészségügyi törvény járványokra vonatkozó fejezete, és nem fed le a katasztrófa védelmi törvény, valamint az alaptörvény 53. cikkelye, aminek alapján a veszélyhelyzetet bevezették. Tehát először azt kellene kimutatni a kormánynak, hogy miért van szükség erre a felhatalmazási törvényre, hogyha az összes intézkedést, amihez én nem értek, de ami úgy tűnik, hogy rendkívül széles, a kijárási tilalom is belefér az egészségügyi törvénybe. Miért kell akkor egy olyan felhatalmazási törvényt beadni, amiben nem szerepel sem a tárgya azoknak a rendeleteknek, amelyeket megalkothat a kormány, sem pedig a felhatalmazás időbeli terjedelme.
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
36 milliárd dollár. Ennyire becsüli egy japán közgazdász kutató a tokiói olimpia elhalasztásának költségeit. Shirashi Sayuni összegezte, hogy a koronavírus miatt egy évvel elhalasztott olimpia ennyibe kerül a japán költségvetésnek. Itt az elmaradt reklám és közvetítési díjak mellett a kieső turisztikai bevételekre, a 11 ezer fő befogadására alkalmas olimpiai falu ingatlanjai hasznosításának elmaradt bevételeire kell gondolni, no meg a 500 olimpiai létesítmény fenntartására, őrzésére és a nemzetközi versenynaptárak újbóli összehangolásának gigászi feladatára. De vajon mit jelent a halasztás a magyar sportolók számára? A vonalban itt van velünk Kemény Dénes, aki háromszor vezette olimpiai győzelemre a magyar vízilabda válogatottat. Ha jól tudom, most a vízilabdázók nem is tudnak medencébe szállni, így van?
Igen, szeretettel köszöntök mindenkit. Azt kell mondjam, hogy kérdésre abból a szempontból nem tudok hitelesen válaszolni, hogy én ilyen helyzetben nem voltam. De azért el tudom képzelni, hogyha akár játékos, akár edzői szemszögből valaki néhány hónappal egy fontos világverseny előtt megtudja, hogy ez egy évvel később kerül rendezése, az nem egy egyszerű helyzet.
Lehet-e ugye egy egész csapatot úgy mondjam formaidőzíteni egy megadott időszakra, és mi van akkor, hogyha egy évet halasztani kell?
Ketté kell választani az egyéni és a csapatsportokat. Az egyéni sportolók felkészülése az ilyen a nyári pihenőt, szünidőt, feltöltődést követően egy 8-9-10 hónapos időszak, ami szerintem nagyon nehéz most egy ilyen újratervezésben. A csapatsportokban, miután az egyesületek, akár nyilván magyar vagy külföldi, a nemzeti bajnokságok meg a nemzetközi klubesemények mentén általában szeptembertől mondjuk májusig folyamatosan programot adnak. Ezért a csapatsportok válogatottjai egy olimpiára optimális esetben 3, de inkább valószínűbb, hogy 2, azaz mit tudom én, egy ilyen 8-9-7 időszakban tudnak készülni. Tehát szerintem a csapatsportágak képviselőinek ez egy kisebb probléma. Egy évet kell csúsztatni mindenen, és nem idén mondjuk május végén kezdenek felkészüléshez, hanem egy év múlva.
Ez magyarul azt jelenti, hogy át kell alakítani szinte a teljes nemzetközi versenynaptárt is, hiszen ezek a versenyek nagyon szorosan illeszkedtek egymáshoz, és hát emellett pedig voltak olyan ugye Európa-bajnokságok, meg kupák, amelyeket ebben a nemzetközi versenynaptárba kellett valahogy bepréselni, vagy beilleszteni.
Igen, ez így van, de szerintem ez maximum 2 éven belül megoldható, tehát ugye a 20-as olimpia 21-re kerül, én azt gondolom, hogy 23-tól már minden a saját medrében mehet tovább.
Ez azt jelenti, hogy visszaállunk akkor a normális ütemre? Tehát lesz egy olyan olimpia, ami 3 év után rendeződik meg, 2024-ben, és onnan visszaáll a normális rend? Így kell elképzelni?
Én szerintem már 23-ra vissza fog állni a normális rend, és én azt gondolom, hogy nincsen semmiféle indok arra, hogy 24-től ne úgy működjön minden, ahogy eddig. Tehát itt most lesz egy ilyen különleges helyzet, hogy Rio és Tokió között 5 év telik el, és Tokió és Párizs között pedig 3, és ehhez kell alkalmazkodjon az összes többi kemény, mindenki meg fogja oldani, és nagyon bízunk benne, hogy egy éven belül ugye a védőoltások segítségével arról a kifejezésről, hogy korona, már a parlament díszterme fog eszünkbe jutni.
Kemény Dénes, ez egy nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen. Természetesen a mostani körülmények között ugye nyilván nem a sportversenyek a legfontosabbak, hanem a koronavírus elleni küzdelem, de hát a kihatásait mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönem szépen.
Én is köszönöm.
A vonalban Cseh László, kétszeres VB aranyérmes, nagyon sokszoros EB aranyérmes úszó, akinek a gyűjteményéből egyelőre egy olimpiai arany még hiányzik. A tokiói olimpia elhalasztása, milyen érzés volt ez a bejelentés ezen a héten?
Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a világban történt, és hát ide haza is történt fejlemények tükrében, azért nem ért váratlanul. Számítottam rá, hogy az olimpiát nem biztos, hogy sikerül az eredeti időbe megrendezni. Most nagyon kíváncsian várom azt, hogy melyik lesz az az időpont, ami működőképes lehet, és esetleg nekem is egy kis utat mutathat, hogy is alakulhatna a felkészülésünk.
Ha jól tudom, most itthon még a medencéket is leengedték, tehát egy úszó semmilyen módon nem tud készülni, nem tud edzésre menni.
Hát gyakorlatilag a medencék nagy része igen le van engedve, a Török Bálint úszoda is, ahol az edzésünk nagy részét végeztük. Elvileg a BVSZ úszodába, ott a medencék még nincsenek leengedve, de jelen pillanatból se tudunk edzeni, úgyhogy... Most egy kicsit más a helyzet, de hát mondjuk nem feltétlenül az a legfontosabb a jelen szituációban, hogy mi tudunk edzeni vagy sem.
És hogyan lehet egyáltalán fönntartani azt a lelki készültséget, hiszen egy ennyire tapasztalt sportolóként már sokkal inkább talán fejben, vagy mégiscsak inkább fizikailag dől el a felkészülés, hogy kitart még egy évig?
Hát ez a mostani felkészülés, ez azért fontos, fontosak a jól elvégzett edzések, nem hiába csináljuk nap, mint nap, de jelen helyzetben inkább szerintem csak az lenne a legjobb, hogy ez a vészhelyzet elháruljon, mindenki rendben legyen, és utána újra beindulhasson az élet, meg ami nagyon fontos lenne, hogy jó lenne tudni, hogy milyen időpontokra kéne készülnünk, melyik azok az időpontok, amiket meg kell célozni. Addig is igazából itthon egy picit próbálom szinten tartani magamat, kis tornázással, szobakerékpárral, hogy azért ne az legyen, hogy teljes leállás van.
A helyzetet ráadásul most az is nehezíti, hogy részleges kijárási tilalom lépett érvénybe szombat reggeltől, tehát akkor még nehezebb lesz talán mozogni. Pedig az olimpiai felkészülés az azért ezt még fölülírhatja.
Nem gondolom, hogy fölülírhatna mindent. Most az a legfontosabb tényleg, hogy elkerüljük a járványnak a legnagyobb részét, és a lehető legtöbb ember maradjon egészséges, és ne legyenek sokan betegek. Hát meglátjuk majd, hogy ez mit jelent ránk, hogy egyébként mit tudunk csinálni, vagy mik a lehetőségeink.
Abban, hogy megcélozza a 2021-es Tokiót, egyedül ön dönt, vagy pedig ezt az edzőjével, vagy egy nagyobb stábbal beszélik meg?
Hát igazából az, hogy elmegyünk a jövő évi olimpiáig, hát elsősorban rajtam múlik, de másodszorban például a feleségemen is, hiszen ő van itt nap, mint nap velem, ő csinálja végig a felkészülésnek a nagy részét velem együtt. Úgyhogy meglátjuk, biztosított a támogatásáról, de egyelőre, mint hangsúlyoztam, megyünk túl ezen a mostani időszakon.
Cseh László, nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
A telefonban Ungvári Miklós, olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, akit szintén nagyon nehezen érint az olimpia elhalasztásának a híre. Mit jelent ez a valóságban? Mi lesz jövőre?
Nagyon-nagyon érdekes kérdés előtt állunk, mi sportolók, és többek között csak én nagyon sok sporttársammal, mondjuk mi Csernovit kívjálva nagyon sokat beszélgettünk itt az elmúlt napokban, hogy tényleg hogyan tovább állt, mivel az IGF, a Nemzetközi Judo Szövetség nem foglalt úgy igazándiból állást, hogy mi is, vagy hogyan is lesz tovább. Nem tudjuk a versenyeket, hogy idénre még mi várható ránk, vagy a kvalifikáció hogyan is tovább. Éppen ezért korai lenne bármit is nyilatkozni. Ennek ellenére természetesen, amikor megtudtam én is, hogy itt egy gyerekkori judós barátom, Nedelkovics Dávid hívott föl 14 óra 08 perckor pontosan a 24-én, és tényleg az volt bennem, hogy hogyan tovább. Hát nyilván a 24-es olimpiáron már nem gondolkodtam közel a 40-hez, ugye már most is épp a 30-es éveim utolsó hónapjait taposom, és hát úgy Dudobel azt gondolom, hogy ez már egy extra időtartam, amit én produkáltam, és abban a pillanatban hát meg kellett értenem, és tényleg az volt az első, hogy elnosztalgiáztam egy jó néhány percet, hogy annak, amikor több mint egy évtizedet megcsináltam 66 kilóba, és kisebb-nagyobb sikerekkel, de tényleg egy olimpiai döntőt is bírtam vívni, majd most már az elmúlt években London után 73 kilóba a trióba megint összejött egy élvérküzdés, sajnos 5. hely lett vége, hát ez mindig átszaladt a fejemen, és tényleg várom azt, hogy egy kis türelemmel nem álltam le még az edzésekkel ettől függetlenül is, és azt gondolom, hogy nem is lehet egy sportolónak leállni, aki ebbe beletett, vagy egy hasonló sportba beletett több évtizedet, annak nehéz lenne azt mondani, hogy hopp, most megállt parancsolok magamnak, a szervezetemnek, a gondolataimnak és a szerető sportomat, egyszer csak ott hagyom és kilépek az ajtón. Nyilván még nem rendelkeztem kvótás helyen, nem volt meg az olimpiai kvótám.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a halasztás az ugye a kvalifikációs versenyeket is eltolja.
Hát ugyanis ez minden sportágban más. Azért említem nagyon sokszor a Nemzetközi Judo Szövetséget, ugye még nem tudjuk, hogy lesznek a kvalifikációs versenyek, hogy mi marad, vagy folytatjuk innen tovább, és lesznek extra versenyek. És éppen azért gondolom azt, hogy kaptam esetleg egy plusz évet a szerepes sportágamtól, hogy még egy évet ott lehetek, meg tudom csinálni, vagy esetleg egy ilyen vírus miatt nem sikerült megcsinálnom ezt az olimpiát, vagy mi lett volna, ha már hava kezdő mondatoknak nincs jelentősége.
Hogyan lehet most az edzéseket megtartani? Mert ugye a járvány miatt a fizikai közelség az veszélyforrás, mondjuk egy traplövőnél, vagy egy skitlövőnél, vagy egy kajakosnál, aki egymaga ül a hajóba, ott ez még csak-csak elmegy. Na de egy cselgáncsozónál mit lehet egyáltalán így helyette csinálni? Erőnléti edzéseket?
Erőnléti edzéseket elsősorban, de ahogy ugye mondtam, nekünk még múlt héten teljesen nyitott volt a judóterem, amit mondhatom, egy kis reklámot beleteltek, az Ungvári Miklós nevet kapta ez a Cevéli Judó Központ, amire nagyon büszke vagyok most is, és az még öröm, hogy minden lehetünk, még egy kicsit kondizni, kicsit úgycsipomizni, tényleg ilyen hatanatat, ami ott lehettünk, de már a héten ugye már most bejelentették, hogy már kiállási tilalom is lett, nyilván a mi judó termünk is bezárásra kerül, és nem mehetünk tovább, akkor marad az otthoni erőléti edzés, talán tényleg azt tudjuk elképzelni, hogy a futással mennyi lehet, bár ez nem adja vissza azt a minőségi edzést, azt a judót, amit nekünk nap mint nap kellene gyakorolni.
Akkor még most Ungvári Miklós nem mondta ki végleg azt, hogy vége, hanem ez a kérdés egyelőre még nyitott.
Számomra és egy sportoló számára én azt gondolom, ez az a legvégletekig nagyon el szoktuk húzni, és nagyon nehéz kimondani azt, hogy vége. Én már London után azt mondtam, hú, lehet, hogy elegendő, de aztán olyan közel és olyan gyorsan jött ez a következő olimpia, az Rio, hogy fú, mondom, ez ilyen gyorsan elszaladt 2-3 év, és már ott álltam az olimpia kapujában, akkor tényleg nehéz abba hagyni, és hát Rio után megint úgy voltam, hogy hogyan is tovább, és akkor beültem ismételten ebbe a kérdezetbeli egy judó szekérbe, és már itt vagyunk Tokió ajtajába, vagy nem Tokió ajtajába 2020-ban, és várjuk most azt a döntést, hogy meghoznak a tényleg, hogyha meg is, vagy eltolták, mennyivel tolták el, ha megrendezik, mikor rendezik meg, de hát én azt gondolom, hogy nem csak én állok így szétnyitott karokkal, hanem nagyon-nagyon sok több tízezer ember, több millió ember és több, nem is tudom, tízezer sportoló, hogy meg tudja, hogy mikor is tovább, hogy mikor dördül az a startpisztoly, és mikor lehetünk ott a Tokiói olimpián.
Ungvári Miklós, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, én is, minden jót.
Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
A vonalban Gregor Anikó, az ELTE társadalomtudományi karának adjunktusa szociológus, Berlinben tartózkodik jelenleg, de most a magyar családmodellről szeretnénk önnel eszmét cserélni, hiszen most hirtelen a karantén szabályok miatt a családok beszorultak nagyon sok helyen a lakásba, és hát ezzel számtalan új problémával kell szembenézni. És legyünk őszinték, elsősorban a nőknek, hiszen az első meg a második műszak mellé még odajött egy sor más probléma is. Hogyan látja ezt ön szociológusként?
Valóban ugye a magyar párokra, a magyar élettársi házastársi és egyéb együttélési formákban élő párokra jellemzően a hagyományos munkamegosztás jellemző, ami azt jelenti, hogy a nők végzik általában is hétköznapokban is a gondoskodási munkák, gyereknevelés, idősgondozás, a háztartással kapcsolatos teendőknek az oroszlán részét a fizetett munkájuk mellett. Ez egyébként a magyar nők esetében átlagosan napi 4 óra volt idáig. Az, hogy most ez hogyan változik a karantén, illetve a társadalmi izoláció önkéntes, vagy hát most már annyira nem is annyira önkéntes izoláció formájában, azt nehéz megbecsülni, pontos számokat adni, de az mondhatjuk, hogy feltehetően ezek a feladatok csak szaporodtak, hiszen az eddigiek mellé most már gyakorlatilag, ahol kisgyerek van, tanárnőnek vagy óvodapedagógusnak is kell lennie, és egész nap szórakoztatni vagy felügyelni a gyerekeket, illetve hát gondoskodni mondjuk az ebédről, reggeliről, de az ebédről mindenféleképpen, amit esetleg eddig ugye az iskolában vagy az óvodában kaptak a gyerekek.
Na most ehhez a modellhez azért nagyon nehezen illeszkedik az, amit most mondjuk akkor egy ilyen hagyományos férfi szerepet, hogy megkapom a papucsomat, bekapcsolom a tévét, ülök a díványon, kezemben a sörrel, és nézem a meccset, és mindenki lábújhegyen mászkáljon körülöttem. Tehát azért ezeket a hagyományos kereteket most a karantén szétfeszíti.
Hát meglátjuk, hogy mi történik, ugyanis ugye itt nagyon sok faktor játszik szerepet. Az egyik az az, hogy például ezekben a családokban hogyan alakul a munkahelyzet. Tehát, hogy van-e olyan családtag, aki például nem tudja megoldani az úgynevezett home office-t, az otthonról való munkát. Hát, hogyha valaki most az egészségügyben dolgozik például ezekben a családokban, akkor ő egészen biztosan nem fog otthon home office-ban dolgozni. Ha valaki elvesztette már rögtön a munkáját esetleg, mert a turizmus vendéglátás szektorban dolgozott, akkor ő viszont most nagy valószínűséggel otthon marad, és az is, vagy valamilyen alkalmi munkát mondjuk esetleg megpróbál keresni, akkor viszont megint csak nincsen otthon. Tehát itt szektoriális különbségek azért elég erőteljesen ebbe közrejátszanak, és az is lehet, hogy valamilyen fajta ilyen racionálisnak tűnő érvelés mentén elkezdenek kalkulálni a családtagok, hogy ki az, akinek a munkája nélkülözhetőbbé válik a háztartás anyagi helyzetét tekintve, tehát hogy éri meg, ki maradjon otthon, és ki ne maradjon otthon esetleg, kinek a jövedelme tud, vagy a munkája tud nagyobb jövedelmet biztosítani. Tehát számtalan bizonytalan faktor van, ami most ezeket a döntéseket befolyásolhatja. Az viszont biztos, hogy más olyan problémák is felmerülnek egy ilyen izolációban, amire nem gondolunk. Itt például arra lehet gondolni, hogy mi a helyzet azokban a háztartásokban, ahol például egy abuzív bántalmazó partnerrel való kényszerű összezárást jelent a nap 24 órájában mondjuk egy ilyen izoláció, és gyakorlatilag még sérülékenyebbé válnak például a női áldozatok egy ilyen helyzetben.
És tegyük hozzá, azért előfordul, a szakirodalom arról is beszél, hogy férfi áldozatok is vannak, legfeljebb nem fizikai, hanem lelki terror áldozatai. De most közelítsük meg inkább az együttműködés oldaláról a dolgot, hogy elképzelhető-e, hogy most újra kell osztani akkor a férfi szerepeket is, tehát több jut a bevásárlásból, vagy mondjuk megismerkedhet egy férj a krumplipucolás rejtelmeivel, vagy kiviheti a szemetet. Tehát azért nyilván a párok most újra gondolják a szerepeket.
Célszerű lenne, hogyha valóban minél a lehetőségekhez képest minél rugalmasabban, és minél inkább egyenlő mennyiségű munkát ezekből a feladatokból kivéve tudnának tulajdonképpen tehermentesülni bizonyos szempontból azok, akikre egyébként a hagyományos nemi szerepekből fakadóan most minden ráhullana, ugyanis már eleve eddig is a teljesítőképességük határán mozogtak a nők, ennek egyébként számtalan lelki eredetű, tehát a társadalmi nyomásból fakadó lelki eredetű problémák is megjelentek, és ezzel küzdenek a nők, és nagyjából csak azt a választ kapják még, akár szakemberektől, pszichológusoktól is, hogy osszák be jobban az idejüket, próbáljanak meg minőségi időt együtt tölteni, és a többi, holott egyszerűen a keretek, a struktúra nem engedi meg, hogy valaki csak egyénileg próbáljon meg lavírozni és megoldásokat találni ebben. Tehát én azt gondolom, hogy a szakembereknek is nagyon nagy felelősségük van, hogy látják-e azt a keretet, amiben ők azt az egyént megpróbálják megjavítani, miközben a környezetet körülöttük egyáltalán nem veszik figyelembe. Tehát én a szakemberek felelősségére is most ebben a helyzetben azért erősen felhívnám a figyelmet.
Vannak speciális csoportok, vagy speciális esetek, hiszen például az egyszülős család esetében mit tud tenni az az egyszemszülő az egy vagy két gyerekkel, aki mondjuk egy válás után otthon maradt? Szinte megoldhatatlannak látszik a feladat.
Igen, és a kulcs szó az, hogy szinte, és lehet, hogy itt ilyen forradalmi újragondolást kell véghezzünk abban, hogy mit gondolunk arról, hogy egy válás után a szülőknek milyen szerepe van a gyerek felnevelésében, és lehet, hogy azt is újra tudjuk gondolni, hogy nem engedjük el csak olyan könnyen a válás után egyik vagy másik szülőnek a felelősségét, hanem most felhangosítva vagy felnagyítva ezt a helyzetet, megpróbálja az illető, ha tudja, még jobban bevonni a válás után mondjuk a háztartásban már nem élő partnert, ami jellemzően az apa szokott lenni, hogy igenis vegyen nagyobb részt a nyakába, legyen mondjuk többet a gyerekkel. Természetesen itt is felmerül az a kérdés, hogy egy mondjuk egy bántalmazó vagy egy abuzív apához természetesen nem célszerű kiutalni ilyen értelemben a gyereket. Ez is lehet egy olyan kényszerhelyzet, ami meggátolja mondjuk az egyedülálló nőt, vagy az egyedül gyermeket nevelő anyát abban, hogy mondjuk a férjéhez, volt férjéhez, vagy volt partneréhez tudjon fordulni, de itt nagyon fontos lenne megint csak valamilyen fajta közösségi feladatvállás, vagy közösségi szolidaritás is. És én értem, hogy vannak különböző olyan civil szervezetek, amik esetleg ezt fel is karolják, mondjuk az ilyen egyszülős családok klubja, stb. Hát én most róluk annyira nem hallok egyébként, amikor a családvédelmi akciótervet kell reklámozni, akkor igen, de most annyira nem, pedig jó lenne, hogyha például ezek az erőforrásokkal rendelkező szervezetek is bekapcsolódnának jobban abba, hogy valamilyen közösségi alapon megszerveződő megoldást nyújtsanak például az egyszülős családoknak is, és hát persze állami felelős, vagy állami szerepvállásra is szükség lenne még inkább.
Hát annak a kiépítése azért az évekig eltart, és hát van még egy olyan csoport, amelyik most különösen sérülékeny, ezek pedig az egyedülálló idős emberek, akik otthon maradtak minden problémájukkal, akiknek esetleg napközben felvigyázni kellene, vagy bevásárolni, főzni kellene rájuk. Hát erre a magyar szociális hálózat egész egyszerűen nem képes erre. Ugye egy egész iparág épült, amely korábban erdélyi, aztán kárpátaljai asszonyokkal próbálta megoldani az idősek felügyeletét, miközben most lezárták a határokat, tehát most nincs átjárás, és nagyon sok idős ember teljesen egyedül marad, kilátástalanul.
Így van, és kis településeken vagy lehet mondjuk esetleg szomszédok segítségében bízni, vagy nem. Ott is jellemzően azért idősek már, akik segítenek. Vannak olyan önkormányzatok, ahol ugye ez meg van szervezve, viszont ott is jellemzően nők azok, akik ezekben a gondoskodási, professzionális gondoskodási feladatkörökben jelen vannak, akik jellemzően egyébként már maguk is idősebbek, tehát szintén már alulról karcolják a veszélyeztetett csoportot, és ugyanez a helyzet egyébként nem csak az idős gondozásban, hanem a gyerekvédelem, illetve a családokkal foglalkozó szakemberek körében is, és ennek is ugye itt van a női arca, hogy abban a pillanatban, amikor a gondoskodás az szakmává válik, vagy szakma lesz belőle, ott is jellemzően nők lesznek jelen. Jelen pillanatban veszélyeztetve, különböző védekező eszközökkel el nem látva, fertőtlenítő nélkül, csökkentett munkaidőben, vagy csökkentett látogatási gyakorisággal látogatják mondjuk a körzetükben tartozkodó idős embereket. Ott vannak a védőnők, akiknek szintén ki kellene ugye járniuk a családokhoz, most kisgyerekekhez, kisbabákhoz. Nem tudjuk azt, hogy őket mennyire látják el különböző eszközökkel, és itt mind-mind női dolgozókról, női munkaerőről beszélünk, akikre ezek a veszélyek, kockázatok ráhullanak, és az ő helyzetük is ilyen értelme és egészségük is veszélyeztetve van jelen pillanatban.
Ugye ilyen helyzetben elég nehéz elindulni egy új úton a családok számára, az egyfajta közös felfedezés lenne. Tudna-e mondani három olyan mondatot, amit a férfiaknak érdemes lenne megjegyezni, amivel, hogy úgy mondjam, nyithatnának a párjuk, a feleségük, az élettársuk felé, hogy mi az, amiben a legjobban tudnának segíteni?
Hát kérdezzék őket meg. Tehát ez az első javaslatom, azt hiszem, hogy kérdezzék meg, hogy és nem, még csak nem is az, hogy miben tudok segíteni, mert a segítségnyújtás az megint kijelöli, hogy ez egyébként kinek lenne a feladata, hanem mondjuk azt, hogy jó, akkor nekem ma mi lesz a feladatom, vagy mi lesz az, amit ma én meg fogok csinálni, ma melyik része jut rám.
Tehát, ha jól értem, akkor tartsanak esetleg egy ilyen családi haditanácsot, és osszák újra a lapokat?
Hát mindenféleképpen újra kell szerintem osztani a lapot, ha felelősséget érez valaki mondjuk a partnere, családtagja, a környezetében élő emberek iránt, hogyha úgy érzi, hogy azt a fajta családfenntartó, nem tudom, klasszikus szerepet, azt nem csak egyszerűen azzal kívánja bezőzni, hogy esetleg pénz hozza a háztartásba, vagy ezt így biztosítja, hanem hogy itt ennek a gondoskodásnak vannak más aspektusai is, másrészt pedig be kellene látni, hogy az emberekről mindenki gondoskodik valakiről, és hogy ennek ára értéke van, és azt hiszem, hogy ezt most nagyon jól látjuk, hogy ennek értéke van, és hogyha ez nincs, akkor még inkább felértékelődik az, amikor van gondoskodás.
Gregor Anikó, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Az Egyesült Államokban immár többen fertőződtek meg, mint a járvány első gócpontjának tartott Kínában. A járvány potenciális pusztítását Amerikában egyelőre felmérni sem lehet. Közben egy New York-i intézetben dolgozó francia kutató és munkatársai arra koncentrálnak, hogy vajon van-e összefüggés egy rejtett és öröklött immunrendszeri hiba és a koronavírus halálozási statisztikája között. Jean-Laurent Casanova professzorral, a New York-i Rockefeller Egyetem kutatójával Csernyánszki Judit beszélt.
Hogy érzi magát? Kérdem Jean-Laurent Casanova professzortól, a Rockefeller Egyetem génkutatójától, akit New Yorkban értünk utol. Ő ugyanis arra keresi a választ, miért van az, hogy egyesek jobban ki vannak téve a koronavírus jelentette veszélynek, mint mások. Találunk-e erre választ a génállományunkban, vagy annak elváltozásaiban?
I'm doing very well, thank you.
Remekül vagyunk, köszönöm.
Jön a kurta válasz. Nem tart attól, hogy megfertőzi a koronavírus?
Nem, egyáltalán nem félek ettől, mert minden javasolt szabályt betartok, amelyel nem teszem ki magam veszélynek.
Milyen szabályokat tart be?
Well, I am essentially staying by myself.
Alapjában véve azt, hogy itthon maradok. Kezet mosok mindig azután, ha a lakásomon vagy az irodámon kívül bármihez hozzányúlok. Természetesen kesztyűt húzok addig is, amíg a lakásomból átérek az irodámig.
De azért gondolom, van talán más oka is, hogy nem tart a koronavírustól, mert hogy igyekszik annak miben létét kutatni és kiismerni.
Oh, yes. Well, no, my research is not going to help in the coming weeks.
Na igen, de azért mégsem, mert a kutatásom nem lesz az elkövetkező hetekben, napokban, de talán még az elkövetkező hónapokban sem segítségünkre a koronavírus megállításában. Azt a rejtélyt próbáljuk megfejteni, hogy miért van az, hogy egyeseket megfertőz a vírus, mégis tünetmentesek és egészségesek maradnak gyakorlatilag, míg másokat, és ez persze a kisebbség, komoly tünetekkel vesz le a lábáról, és sok esetben az életük is kockán forog. Mi azokat az eseteket tanulmányozzuk, akik intenzív osztályra kerülnek, de 50 évnél fiatalabbak. A mi hipotézisünk az, hogy azok, akik súlyos állapotba kerülnek, pedig előtte nem voltak semmilyen komolyabb szervi bajra utaló betegségeik, és nem tudtak semmilyen genetikus rendellenességükről sem, nos, hogy azoknál fennáll-e a velük született immunbetegség? Illetve, hogy épp a velük született betegség teszi őket hajlamossá arra, hogy megfertőződve a koronavírussal, szervezetük képtelen a védekezésre.
Tehát ez azt jelenti, hogy az immunhiányos emberek sokkal jobban ki vannak téve a koronavírus miatti megbetegedésnek?
No, inborn errors of immunity, it's a large group of inherited disorders.
Az immunrendszeri megbetegedés örökölt rendellenesség, amely a legtöbb esetben különféle fertőző betegségek kialakulásáért is felelőssé tehető. Most azonban mi abból a feltételezésből indulunk ki, hogy lennie kell egy újfajta immunrendszeri meghibásodásnak, ami kiváltja a koronavírus általi fertőzést. Ennek folyik most a tesztelése. De ha már Magyarországról hív, akkor meg kell, hogy említsem Maródi László nevét is, aki részt vesz a munkánkban. Kiváló orvoskutató, tudományos munkatárs, aki a New York-i laboratóriumomban vendégkutatóként vesz részt, és létrehozta a J-projektet.
Ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy immunhiányos emberekre nézve lehet akár életveszélyes is ez a bizonyos vírus.
Of IEI.
We don't know that for now. So we don't know if the severe forms of COVID-19.
Egyelőre sajnos nem tudjuk megmondani, hogy a koronavírus okozta súlyos és életveszélyes betegségekért mennyire tehetjük felelőssé az immunhiányos megbetegedést vagy vele született genetikai rendellenességet. Ezt vizsgáljuk folyamatosan. De hangsúlyozni szeretném, hogy mi kizárólag az 50 év alattiakat vizsgáljuk, teszteljük, akiknek nincs tudomásuk egyéb betegségről, de már az intenzív osztályon vannak. A fertőzöttek génállományát feltérképezzük, és ennek alapján reméljük azt, hogy megtaláljuk azt a bizonyos genetikai eltérést, amely az életveszélyes fertőzés kialakulásához vezetett náluk. És el kell mondjam, hogy természetesen Magyarországról is várjuk azok jelentkezését erre a kísérleti programra, akiknél előállt ez a bizonyos állapot. Ugyanakkor hozzátenném, egyelőre nehéz olyan jelentkezőket találnunk, akik 50 év alatt lennének.
Milyen eredményre számít? Azért van már elképzelése arról, hogy mi várható a kutatások során, nem de?
Well, the result is that we identify what we hope is to identify inborn errors of immunity that will tell us the mechanisms by which severe COVID develops.
Az eredmény. Abban reménykedünk, hogy be tudjuk azonosítani azt az új immunrendszeri hibás gént, amely elárulja, hogy milyen mechanizmus révén fertőz a COVID-19. Ez alapján kiismerjük magának a kórokozónak is a miben létét, ami aztán elvezet minket ahhoz, hogy prevenciós terápiás eljárást tudjunk kifejleszteni a vírus elleni védekezésre.
Szóval akkor a fertőzöttek fűzhetnek némi reményt az önök kutatásához?
Természetesen, amennyiben tényleg beigazoljuk a feltételezésünket.
Másodszor sem reagált Casanova arra, hogy mikorra várható kutatásokban előrelépés. Hová helyezni az önök kutatását a többi most beindult és reménykeltő kutatások sokaságában?
Well, there are many areas of research. Some people develop vaccines, others develop antivirals.
Nézze, most nagyon sok kutatási területen folyik vizsgálat. Van, aki vakcinát fejleszt, van, aki gyógyszeres terápiában gondolkodik. Van, aki diagnózist igazoló teszten dolgozik. A miénk alapvetően különbözik a többitől, mert mi a génállomány felől közelítjük meg a problémát, amit más nem.
Ha rangsorolnánk ezeket a kutatásokat, akkor az önökét hova sorolná?
Well, that's not an appropriate question, you know. Would you like to rank a fish versus meat versus...
Ezt a kérdést így nem lehet feltenni, mint ahogy nem lehet a halat szembeállítani a hússal vagy a banánt a paradicsommal, de a joghurtot sem a sajttal.
Okay, nem vagyok szakértője a kérdésnek, vitán felüli a kérdés. Ám azokra a kérdésekre sem kaptam választ, hogy kutatásuk közben kiderül-e például, hogy a nyári forróság megöli a koronavírust, vagy tarthatunk-e a koronavírus második hullámától, aminek jelei már Ázsiában ott vannak, és a várható afrikai fertőzés is felveti ennek árnyát.
I don't know, nobody knows. I don't have a crystal ball.
Nem tudom, senki nem tudja, mert nincs a varázsgömb birtokában.
Mennyire tartja fontosnak a tesztek elvégzését?
It is an important pandemic and we have.
Mivel ez egy súlyos járvány, ezért mindent meg kell tennünk, azért többek között a tesztet is elvégezni, hogy ezzel is csökkentsük a fertőzés terjedését.
Nyilatkozta rádiónknak Jean-Laurent Casanova, a Rockefeller Egyetem tudományos kutatója. Mivel az interjúban megnevezte a professzor magyar kollégáját, Maródi Lászlót is, a Debreceni Egyetemről, őt is megkerestük. És mivel vendégprofesszor a Casanova féle Rockefeller kutatásban, őt is New Yorkban értük el. A J projektet Maródi hozta létre 2004-ben Debrecenben. Az azóta világszerte ismerté vált klinikai kutatási együttműködési programnak jelenleg a Semmelweis Egyetem Bohr Klinika és a Rockefeller Egyetem ad otthont. Elkezdtük a beszélgetést.
Azonnal el tudja térképezni azokat a
Megszakadt a beszélgetés, és mivel a professzornak épp hangszalaggyulladása van, e-mailben folytattuk. Maródi László elmondta, hogy a J-projekt program tagjai a kelet- és közép-európai országok mindegyike, s további összesen 30 tagország. Céljuk, hogy a fertőzések genetikai okait kutassák. A Casanova laborban jelenleg 3-an dolgoznak, mindannyian a Semmelweis Egyetemről. A jelenlegi COVID-19 programmal azt vizsgálják, hogy vannak olyan konkrét genetikai hajlamosító tényezők, amelyek miatt a vírus már 50 évnél fiatalabbakra is halálos lehet. Ezek a vizsgálatok segíthetnek a világméretű járvány genetikai hátterének megértésében, a különösen fogékonyak kiszűrésében, és a genetikai fogékonyság alapján a betegek specifikus kezelésében, például génmódosított őssejtterápiával. A Casanova laborban az elmúlt 20 évben több tucat új fertőző betegségre hajlamosító gént fedeztek fel. Az eredményeket a Science, a Nature és más élvonalbeli folyóiratokban publikálták. Maródi a betegkiválasztást és az immunológiai elővizsgálatokat koordinálja, ami pedig konkrétan ezt a COVID-19-et illeti, elmondja. A genetikai okok megismerése nélkül a kép soha nem lesz teljes. Csak sötétben tapogatózzunk, amikor meg akarjuk ismerni a világjárványt okozó vírust. Olyan, mint egy puzzle, amelyikből a legfontosabb mozaik hiányzik. Arra, hogy mikor a várható bármilyen eredmény, a professzor elmondta, ezek alapkutatások. Így nehéz jósolni. De fél év múlva már sokat megtudhatunk, ha a vizsgálatok jól szervezettek és rendszerezettek lesznek. Kérdésem, hogy ha sikerül kimutatni azt a genetikai rendellenességet, ami felelőssé is tehető a koronavírus okozta fertőzésért, akkor az mennyiben változtathatja meg mostani védekezésünket és tudásunkat a pandémiáról? Erre a kérdésre Maródi úgy válaszol, csak a genetikai hajlamosító tényezők ismeretében lehet bármikor is teljes képet alkotni a pandémiáról, az immunvédekezésről épp úgy és a védekezési stratégiákról is. A kutatási koncepció néhány hét alatt alakult ki. Be lehetett építeni más vírusokkal szembeni genetikai fogékonysági kutatásokba is a New York-i laborban. Megtudtuk még, hogy a kutatási koncepciót megállapodásuk szerint közösen hirdette meg a Rockefeller Egyetem és a J-projekt. Ez azonban nem befolyásolja azt, hogy a program alapvetően a Rockefeller Egyetem hatalmas kutatási bázisán valósul meg.
Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti politikai magazinja. Hetes stúdió. Maradjanak halló távolságon belül. Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
És folytatjuk adásunkat. Most tudnak telefonálni, tehát a vasárnap ismétlés idején sajnos erre már nem lesz lehetőségük. A telefonszámunk 387-84-52, illetve 387-84-53. SMS-t is tudnak küldeni, itt a monitoron látni fogom, amit írnak. A 0630-30-30-95-3-as telefonszámon. És ugyanúgy, ahogy a múlt héten, most is egy szakértő vendéggel beszélgetünk az következő 50 percben, Ócsai Lajossal, aki alapszakmáját tekintve is tiszti orvos, illetve tiszti főorvos, és aki 2005 és 2015 között vezette az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal járványügyi főosztályát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A koronavírusnak megfelelő időkben ön természetesen telefonon ad majd válaszokat. Hadd induljunk el megint a KH-tól, az alap dolgoktól, hiszen nagyon sok kifejezést, szakkifejezést használunk, és esetleg nem mindenki tudja, hogy ez pontosan mit jelent. Tegyük rögtön mindjárt ezt a tiszti orvosi dolgot rendbe, ez ugye nem katonaorvost jelent, hanem mit is jelent pontosan?
Ez nem katonaorvost jelent, ez gyakorlatilag a járványügyi, közegészségügyi járványügyi szolgálatnak, illetve az egészségügyi igazgatásnak jelenti. A 91 tánni, tehát ez a KÖJÁL-nak egy jogutód szervezete. A közegészségügyi járványügyi állomásokból az Állami Népegészségügyi és Tisztorvosi Szolgálat alakult ki 1991-ben, és akkor az egészségügyi igazgatást is ehhez a szolgálathoz csatolták. Tehát megszűntek az önkormányzatoknál a városi tanácsoknak az egészségügyi osztályai, és ez egy szervezet lett központi irányítás alatt.
Mivel foglalkoztak? Mi volt a fő profiljuk?
Tulajdonképpen a járvány és a közegészségügynek minden területe, élelmezés egészségügy, munkaegészségügy kezdetén, a környezetegészségügy és az élelmezés lehet, hogy már mondtam, és az iskola egészségügy, tehát a diákoknak a dolga, és az egészségügyi igazgatási tevékenység, tehát a felügyelete az egészségügyi szolgáltatóknak.
Kinek volt ez a szolgálat alárendelve? Kinek jelentettek, hogy úgy mondjam?
Ez a szolgálat az országos tiszti főorvosnak volt alárendelve. Az egész, tehát egy olyan hálózat volt, amit egy személy, az országos tiszti főorvos és az országos tiszti főorvosi hivatal irányított. Közvetlen irányítási rendszer volt, és tulajdonképpen az egészségügyi miniszternek tartozott beszámolási kötelezettséggel.
Térjünk rá akkor konkrétan a járványügyre. Bizonyos szempontból szerencsésnek mondható Magyarország, hiszen legalábbis eddig ilyen pusztító járványok nem nagyon fordultak elő, illetve hát kaptunk belőle azért ízelítőt, például a madárinfluenza, illetve a H1N1 vírus idején, tehát sokáig csak az influenza járvánnyal kellett foglalkozni, most viszont benne vagyunk a kellős közepébe.
Igen, hát azért, ha figyelembe veszük azt, hogy az influenza járványok között is azért a 68-ba, és tehát 58-ba, 68-ba két nagyon komoly influenza járvány.
Még emlékszem, talán ez a hongkongi vírus volt.
A hongkongi vírus, igen, ami szintén több milliós megbetegedést okozott, és gyakorlatilag ezek a járványok is annak idején komoly gazdasági károkat, és hát annak idején ugyan a halálozást, a közvetlen halálozást nem mérték, de gondolom, hogy komoly halálozással is jártak, és komoly gazdasági károkkal.
Térjünk rá akkor a koronavírusra, ez pont az ön szakterülete egyébként, az állatok által emberre terjesztett vírusok, ez az úgynevezett zoonózis, vagyis az állatoktól elkapható vírusról van szó. Merre felé kell keresnünk az eredetét? Voltak, akik a tobzoskát nevezték meg?
Hát a tobzoska és a denevér, valószínű ez a két állat az, aminek ebbe komoly szerepe van, mégpedig ezek azért rettentő érdekes jelenség, mert az állatvilágban, ami tulajdonképpen ezeknek a vírusoknak a rezervoárja, az állatok nem betegszenek meg. És tulajdonképpen köztük ez a vírus cirkulál, és gyakorlati problémát nem okoz.
Annál többet, amikor viszont az embernél.
Viszont amikor átkerül az emberbe, és megtanul a vírus, hát sajnos ezek a mutációk kapcsán ennek ki vannak téve, tehát megtanul emberről emberre terjedni, és ott komoly megbetegedést tud az embereknél okozni, akkor tud nagy károkat tenni, mint ami sajnos most be is következett, tehát ennél a járványnál vagy pandémiánál is.
Ugye a hétköznapi életben azért az megszokott, hogy bennünket kívül-belül baktériumok, vírusok tömkelege vesz körül, és a szervezetünk nagyszerűen meg tud birkózni ezzel a környezeti terheléssel. Miért van az, hogy akkor egy-egy ilyen vírus, mint amilyen ez a COVID-19-es nevű vírus, van, akiket elpusztít, megöli őket, van, akinél úgy megy át, hogy szinte észre sem veszi, azonban terjedni nagyon gyorsan terjed.
Igen, na most a fertőző betegségeknél egyetlen egy dolgot kell tudni, hogy azok a fertőző betegségek, amelyekkel még az emberiség nem találkozott, tehát először találkozik vele, azok, és nincs ellene védettség, azok nagy pusztítást tudnak végezni, hát attól függően, hogy ugye mennyi a betegség halálozása vagy bármi, de nagyon gyorsan el tud az emberek között ezt terjedni. Mert a vírusnak, ha nincs fogékony, tehát ha mindenki fogékony, akkor mindenki megfertőződik, mindenki be tud szaporodni a vírus, és mindenki tovább tudja adni a következő fertőzendőnek, mert mindenki fogékony ellene. Akkor, hogyha egy vírus már átfutott az emberiségen, akkor ugye lesznek védett emberek, akikbe a vírus, ha belekerül, az zsákutcába jutott, mert abban nem tud szaporodni, és nem tudja továbbadni.
Ezt, bocsánat, akkor... itt álljunk is meg rögtön, mert ez egy nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy nagyon sokakat érdekel, hogy kitekinthető gyógyultnak, illetve ha valaki átesett ezen a fertőzésen, akkor mi történik a vírussal? Azt a szervezet védekező sejtjei elpusztítják, ő nem tudja továbbadni, illetve fertőződhet-e újra?
Hát ezeknél ennél a vírusnál még azért nagyon sok mindent nem tudunk. De általában a vírusbetegségek 99%-ánál, vagy még ennél, tehát 99-valahány százalékánál, az úgy történik, hogy a vírussal megfertőződik valaki, ha meggyógyul, akkor a szervezetből a vírusok kitakarodnak. Tehát a vírus nem marad tovább vírushordozó, tehát a gyógyult személy az továbbiakban nem fertőz.
Tehát magyarán ez a mikroorganizmus, tulajdonképpen ez a vírus lebomlik a szervezetben, eltűnik.
Hát elpusztul, igen. Elpusztítja a szervezet, és a szervezet védettségre tesz szert ellene, és utána a későbbiekben ugyanezzel a vírussal már még egyszer nem fertőződik meg az ember.
Köszönöm szépen, még azért van egy csomó kérdés, de természetesen a hallgatóké az elsőbség, van egy hallgatónk a vonalban. Jó napot kívánok, parancsoljon!
Jó napot kívánok, dr. Somlai Judit vagyok, bár nem vagyok járványügyi szakember, de sok évtizedet eltöltöttem a magyar egészségügyben, és azt szeretném megkérdezni főorvos úrtól, akinek nagy tisztelői közé tartozom, hogy mi a véleménye a lehető leggyakoribb és legkiterjedtebb szűrési rendszer kialakítására Magyarországon, és minél hamarabb. Ugyanis azt látjuk a németországi, koreai, kínai adatokból, hogy minél magasabb és kiterjesztettebb számú szűrőrendszert alakítottak ki, elsősorban az egészségügyi dolgozókra és szűrőtesztekkel való ellátottság, gondolok itt például a mentősök, az SBO-n dolgozó orvosok kezébe adni nagy számú szűrőtesztet, hiszen ezek az első kapuk, első állomások, ahol az akut betegek, a vélhetően potenciálisan fertőzöttek kiszűrhetők lesznek, és egészen más az ellátása, hogyha akut infarktusa van, vagy hogyha fertőzött, és itt most főleg nem csak a főváros viszonylatban gondolkodom, hanem egész országos szervezetben, és nem hallom sehol az adatok alapján, noha a WHO elsődleges ajánlásai közé tartozik, nem hallom sehol, hogy nagy számú szűrőtesztet vásárolt volna az állam, nagyon kis számú szűrőtesztrendszert, szűrőmennyiséget, tehát gyors szűrőteszteket vásárolta, és nem tudom a jövőt sem. Mi az ön véleménye, szakmai véleménye erről?
Ide tessék figyelni, én a nagyszámú szűrések mellett vagyok, mégpedig azért, mert ha valaki tudja magáról, hogy fertőzött, teljesen másképp fog viselkedni, akkor is, ha ő nem beteg, mintha nem tudja magáról. Mert a fertőző betegségek terjedésénél az alapvető dolog az, hogy a diagnózis vagy a hordozásról a diagnózis minél hamarabb megszülessen. Tessék csak belegondolni, én még részese voltam annak idején, amikor a nagy hastífusz baktériumgazdák szűrése történt Magyarországon, az idős embereké. És ott is ugye miért szűnt meg a hastífusz Magyarországon? Azért, mert kiszűrték az összes hordozót, megpróbálták szanálni belőle a baktérium, ha nem sikerült szanálni, akkor viszont megtanították arra, hogy mi a helyes magatartás, és hogy nem fertőzi a környezetét. Ez a vírusfertőzéseknél ugyan egy kicsit bonyolultabb, de ugyanígy megvalósítható, és a szűrések tulajdonképpen mindennek az alapja, és az, hogy a diagnózis. Mert teljesen más a helyzet, hogyha időbe ő megkapja, vagy megtudja azt, hogy ő fertőzőképes, akkor biztos, hogy önkéntes karanténba vonul, hát legalábbis az embereknek jelentős része, És az más kérdés, hogy akkor esetlegesen egy ágynyugalommal sokkal hamarabb átviselheti a betegséget, és komolyabb szövődmények vagy komolyabb tünetek nélkül, mint hogyha ő a normális életét éli, és sajnos akkor azon túl, hogy sok embert megfertőz, még saját magára nézve is esetlegesen problémát jelent.
És arról, bocsánat, még azt megkérdezhetném, arról mi a véleménye főorvos úrnak, hogy az egészségügyi dolgozóknál, mint például a mai hírekben benne volt, hogy a SOTE 1-es vagy 2-es számú gyerekklinikáján az egész klinika állományát, beleértve az orvosokat is kiszűrték, és elkülönítették a két darab fertőzött orvos kollégát, és föl tudták hívni azokat a betegeket, illetve a betegek hozzátartozóit, akik érintettek lehetnek, tehát megfertőződhettek az egészségügyi személyzet által. Tehát valami védelmet kellene például a mentősöknek, gyógyszerészeknek és a sürgősségi osztályokon dolgozóknak. Tehát látja értelmét annak, hogy még a prodrómában, tehát a prodrómában, vagy ha nem is, nincs is prodrómában, de kitett a fertőzésnek, hogy kiszűrni egy gyors teszttel. Mi a véleménye
erről? Az a baj, hogy ezek a gyors tesztek nem biztos, hogy a prodromális szaknak az elején.
Bocsánat, de azért avassuk be a hallgatókat is egy ilyen orvostechnikai kifejezésben, mert...
Tehát a lappangási időszaknak, jó, oké, értettem a célzást.
Köszönöm.
A lappangási időszaknak az első részébe nem biztos, hogy ezek a tesztek nagy hatékonyságúak. Valószínű, hogy akkor, amikor már a beteg tüneteket mutat, illetve a lappangási idő utolsó két napjába valószínű, hogy ezek kiszűrhetők. Mert, és gyakorlatilag ehhez az azért hozzájárul, hogy a lappangási szakban lévő beteg a lappangási idő utolsó két napjába fertőz biztosan nagyobb intenzitással, mint az azt megelőző időszakban. Amikor már tünete van, hát arról nem is beszélve.
Köszönöm szépen, és van egy következő hallgató a telefonnál. Jó napot kívánok, parancsoljon!
Jó napot kívánok, Vágló János vagyok. Azt jelenti érdeklődöm, illetve azt szeretném tudni, hogy azt mondják, hogy egy magyar leleményes ember, ha az érdeke úgy kívánja. De minden háztartásban megtalálható különböző fertőtlenítő szert, domestos, hipó, flóra, szert, ugye, ki mit használ. Most csodálkozom, hogy annak idején szakemberek, úgy ön vagy akár a többi más egészségügyi szakemberek nem hívták fel a figyelmet a lakosságnak arra, hogy házilag is lehetne készíteni, mert ugye hiány volt a fertőtlenítő szerekből. Házilag is ezekből lehet készíteni fertőtlenítőt.
Na most igen, az én megítélésem szerint a lakosság tájékoztatásába volt egy kis késés a központi szervek részéről, és a másik az, hogy tehát ezek a vírusok, ez talán még most se eléggé köztudomású, hogy ezek a vírusok a fertőtlenítő szerekre, különösen a klórtartalmú, vagy az ózontartalmú fertőtlenítő szerekre nagyon jól reagálnak. Tehát ezek elpusztulnak, pillanatok alatt elpusztítja például a klóros fertőtlenítő, és nem kell eszetlen töménységbe alkalmazni, hanem normális használati töménységbe is elpusztítják a vírust. Ezen túlmenően például, ha valaki otthon var maszkot, mert az megint más kérdés, hogy én maszkpárti vagyok, több okból kifolyólag. De ha mosható maszkot gyárt, tehát anyagból gyártja a maszkot, akkor ezek, ha enyhe fertőtlenítőszeres vízbe mossa mosószerrel, és utána kivasalja forró vasalóval, biztos, hogy újra sterilen kerül az orra szája elé.
Na most, bocsánat, hogy közbevágok, de ez a maszk kérdés. Ha valaki nem kap maszkot, vagy nem jut hozzá, nem tudom én, egy kendő, most ugye elég meleg idő van, tehát egy kendő is jobb a semminél, hiszen az is megóv attól, hogy a légzőrendszerünket elhagyó pára kijusson legalább a következő emberig, aki mondjuk tőlünk 2 méterre van. Tehát még nem tudom én, ha tiszta és steril az a kendő, minden nap kimossuk, akár a cowboy filmekből ismert kendőt is, ha a szám elé kötöm, akkor is már beljebb vagyok valamivel.
Több rétegű, természetesen ezzel is beljebb vagyunk, és még egy dolgot ne felejtsünk el. Gumikesztyű azért azt hiszem, hogy kapható. Tehát az, ha a kesztyűt húz valaki, és rajta van a maszk eleve ugye mechanikusan véd, a másik pedig azt ne felejtsük el, hogy a maszk is és a gumikesztyű is meggondolásra kényszteti az embert, hogy a szájába, orrába, szemét törölgesse, nyúlkáljon bele, mert ezek a nyálkahártyák azok, amin keresztül a vírus még a légúton keresztül bejuthat a szervezetbe.
Igen, még egy kérdésem lenne, bocsánat, hogy ezt a fertőtényszert, a százit, amit mondtam, ezt a három félét, milyen koncentrátumban célszerű alkalmazni?
Ez tulajdonképpen 10 liter, a hipót például, a háztartási hipót 10 liter vízbe 1 deci liter, vagy hát ennek megfelelően.
Akkor még egy, bocsánat, még egy utolsó lenne. A házi állatokkal kapcsolatban, hogy említette, ugye hát gyakran viszik ki a különböző házi állatokat, akik lehetnek vírushordozók, ugye? Mindenképpen, és ezáltal átadhatják a családtagoknak, vagy akár utcán, akire találkoznak bárkinek a vírus.
Na most életesség figyelni ezt az állat, például a kutya sétáltatás, hogy a kutya a szőrén bevéheti a vírust a házba. Igen, bevéheti, de akkor arra is gondolni kell, hogy aki ezzel a kutyával olyan kontaktusba került, hogy a vírus a szőrére kerülhetett, akkor valahol a tula is ott volt, és akkor a tula is olyan kapcsolatba került vele. Tehát, hogyha a szociális távolságtartást az emberek tartják egymást között, akkor föltételezem, hogy a kutya ember között is megvan ez a távolság. Tehát ez a probléma, ez szerintem jobban ki lett találva, mint amekkor a probléma ténylegesen.
Köszönöm szépen, aktív kutyatulajdonosként annyit mondhatok, hogy egy kutya sétáltatás után amúgy is, tehát koronavírus nélkül is az ember bemegy az utcáról, az az első dolga utána, hogy kezet mosson, különösen akkor, hogyha a kutyát kint tudja tartani mondjuk egy kertes házban, és nem feltétlenül lakik vele együtt, tehát a kézmosás azért az ebben az esetben is alapvető fontosság.
Természetesen.
Van egy következő hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Harvi! A tiszti orvos úrtól azt kérdezném, hogy nem tudnak erre az idióta kormányra olyan hatással lenni Kincses úrral, a kamara elnökével és az összes orvosi szakember, aki ehhez élt, gondolom én, hogy állítsák már vissza ezt a nyomorult egészségügyi minisztériumot, és vele együtt a járványügyi hatóságot is, mert csak egy apró kérdés. Azt mondják, ugye Vecsésen a közelmúltban, hogy a kocsi mosóba a taxisok elmentek, hogy fertőtlenítsék, sok pénzt kértek. Hát én már elég idős vagyok ahhoz, hogy elfogadjam, amit mond ez a király, aki vesztelem, de mindegy, elég idős vagyok ahhoz. Én emlékszem rá, hogy csak a Váci úton lehetett a kocsit kívül-belül fertőtleníteni a Kölyánnál valamikor.
Igen.
Erre semmi mód nincsen. Adnak mindenféle lehetőséget, vagy jó, vagy nem jó. Mert bemegyek egy drogériába, kérek valamit, adnak, azt mondják, hogy megfelel rá, de az nem szakember, aki ott eladó. Tehát egyik része ez. A másik része az, hogy a főorvos úr ugyan mondta, hogy később kezdték a kommunikációt. A mai napig hazudnak. Nem akarom senkinek a tudását bármilyen formába megkritizálni, mert nincs hozzá jogom, és nem vagyok hozzá képes. Nem, nincs képzettségem rá. De az ember ránéz a tévére, és akkor elnézi, hogy katonák, rendőrök mondják meg, hogy mit csináljunk. Én úgy gondolom, hogy Finországban mondta a biológus, aki szintén magyar, hogy a kormány asszisztál a járványügyi hatósághoz. A járványügyi hatóságban van hozzá köze, az ért hozzá. Tehát itt mindenki mindenhez ért, és senki nem tud semmit, és itt most kimutatták a fogak fehérét, ez az egész kormány úgy, ahogy van, cakli pakli, nem bánom, hogy hány repülőgép, úgy mondom, mint a Pesti úr mondta a polgármester, akármekkora repülőgépek jöttek, akárhogy támasztotta akárki, attól még a fertőzés itt van, attól még adott esetben egészségügyi felszerelést nem lehet kapni. Ma véletlenül kim voltam a csepeli piacon, megmondom, kesztyű nélkül nem engedtek be, de azt is hozzáteszem, hogy olyan kesztyűt adtak, hogy két óráig bírtam rácibálni a kezemre, mert megfelelő méret nem volt. Tehát próbálkoznak azok a szociális munkások, akinek kiadják a parancsot, a semmiből valamit tenni, finoman fogalmazva. Ez nagyon nehéz. Tudnál nekem erre a fölrósor adni, hogy lehet-e ezeket a nagy eszűeket arra kényszeríteni, hogy állítsák vissza ezt, amit én kértem, mert nem csak az én kérésem, mert én nekem olyan kevés időm van vissza, akárhogy számolom, akár van vírus, akár nincs, amíg élek 10 évet, akkor már nagyon idős leszek, akkor már a mamut is mamulak mondom.
Illetesség figyelni, maga az én vágyaimat is összefoglalta és elmondta. Én ugyan már nyugdíjas vagyok, én elmentem nyugdíjba ebből a szolgálatból már 4 éve, de gyakorlatilag az, hogy az egészségügyi minisztérium nem önálló és nem vesz részt például a kormányüléseken az egészségügyi miniszter, aki egy egészségügyi szakember legyen, és értsen hozzá, és esetleg magával tudjon vinni a részszakmából olyan embert, aki esetlegesen a kormány tagjainak el tudja mondani és érvelni tud bizonyos dolgokra. Ez nagyon hiányzik. Szerintem az egészségügyi hatóságnak az ilyen módon való szétzilálása, mert ezt nem tudom másképp nevezni sajnos, megkönnyítette nagyon sok olyan embernek a dolgát, aki vissza akar esetlegesen élni a lehetőségeivel, hogy szépen fogalmazza. Tehát sajnos én azt hiszem, hogy mi, hát főleg én már nyugdíjasként, biztos, hogy nem tudunk odahatni, hogy ezt visszaállítsák. Én gondolom, hogy a Kincses úr biztos, hogy rajta van azon, hogy az egészségügy önálló legyen a kormányban, önállóan, tehát önálló minisztériuma legyen. Tudom azt, hogy bizonyos pártoknak a programjába benne van az, hogy az egészségügyi hatóságot, aki ellenőrzi az egészségügyi tevékenységet, azt állítsák vissza. Itt csak egyetlen egy probléma van, hogy most már annyi idő eltelt, hogy nem tudom, hogyha ezt újra akarnák építeni, kivel lehetne újraépíteni. Mert mi öregek már ugye kimentünk a divatból, az új generáció viszont már más iskolába járt, mint mi, és nem biztos, hogy olyanná tenni, amilyen szerintünk is hatékony lenne.
Én azt gondolom egyébként, hogy nyilván az egészségügy vagy a tiszti orvosi szolgálat átszervezése az majd a koronavírus utáni korszaknak lesz a feladata, amikor most a járvánnyal kell elsősorban megküzdeni, és utána kell megnézni, hogy megfelelőek-e azok a struktúrák, bár éppen az emberminisztérium élén egy kiváló onkológus orvos áll, Kásler Miklós, aki a Kékgolyó utcában nagyszerű munkát végzett a maga idejében, hogy ez miniszternek igaz, milyen, azt majd eldöntik a választók.
9 szakterület, azt hiszem, vagy 7 vagy 9 terület, akkor sajnos nem biztos, hogy kellő súlya jut az egészségügynek.
Térjünk vissza azért a koronavírus kérdésekhez, hiszen arról szól ez az adás elsősorban. El tudja-e mondani, már többször szóba került, ugye, hogy hogyan terjed a vírus, tehát a nyálkahártyákon keresztül. Ez magyarán praktikusan az orr, a száj és a szem ebben az esetben, ha jól értettem. Igen. Igen. Van-e egyéb módja, ezt is meg kell, hogy kérdezzem, mert nem kicsit bajban vagyok, hogy például ez szexuális úton terjed-e?
Hát ha szexuális úton, most bocsánat, csak azt tudom mondani, ha közben csókolóznak is, akkor biztos.
Én azt hiszem, hogy ez így elég egyértelmű.
Igen, igen, terjedhet, és hát ez az elsődleges terjedési útja, tehát a légúti és a nyálkahártyán keresztül, viszont azt ne felejtsük el, hogy egyre több közlemény jelenik meg arról, hogy ez a vírus enterális tüneteket is okoz. Na most arról még nem hallottam, hogyha enterális tüneteket okoz.
Ez bélrendszerit jelent, ugye? Tehát emésztőrendszeri.
Gyomor bélrendszeri tüneteket is okoz. Amennyibe ez ilyen tüneteket okoz, hogy megjelenik-e a vírus a székletben. Mert ha a székletben megjelenik, és székletszóródással is terjedni képes, akkor még fokozottabb hangsúlyt kell fektetni a kézmosásra és a környezet fertőtlenítésére, mert a székletszóródással a felületeken biztos, hogy tovább életképes marad a vírus, mint hogyha ez a légúton, a légúti aerozolból ülepedik ki valamilyen felületre.
Ugye ezt téli időben, amikor erős mínuszok vannak, akkor azért nagyon jól látjuk a párát, amit kilehelünk. Ez a ilyen meleg időben természetesen nem látszik, de ennek tudatában kell lenni, hogy amikor lélegzünk, akár köhögés nélkül is, azért azt lehet látni, hogy 30-40 centire gomolyog egy pára körülöttünk, amikor lélegzünk kint.
Így igaz, és az ezek után ülepszik le, vagy a felületekre, vagy a földre, vagy bármilyen tárgyra.
Ezek szerint bőrön keresztül akkor vélhetően nem fertőz a koronavírus?
Épp bőrön keresztül biztos, hogy nem képes fertőzni.
Na most mi megfogadtuk az önök tanácsait, és két hete egyfolytában más se csinálunk, csak kezet mosunk, legalábbis itt a Klubrádióban biztosan. Igen. Úgy is néz ki a kezünk, mint egy tobzoska vagy egy krokodilháta. Tehát a következő anyag, ami el fog tűnni a drogériákból, vélhetően a kézkrém lesz. Viszont SMS-ben is kaptunk egy kérdést, Juhász Anna kérdezi, hogy mennyi ideig marad fertőző a vírus a különböző felületeken, tehát például az üvegen, a papíron vagy a műanyagon. Lehet-e ezt tudni? Van erre tapasztalat?
Hát nagyjából, hogy mennyi ideig kimutatható ezeken a felületeken, az egy dolog, mert ma már ezek a kimutatási technikák nagyon érzékenyek. Viszont, hogy mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy ezekről a felületekről újra a szervezetbe, tehát nyálkahártyára kerülve fertőzőképes maradjon, az egy másik kategória. Minden esetre biztos, hogy azt mondják, hogy bizonyos fémfelületeken és műanyagfelületeken akár 3-4 napot is, 3-4 napig is kimutatható a vírus, illetve papíron is, de nem tudom, hogy ez fertőzőképességet jelent-e, vagy kimutathatóságot.
Egy másik kérdés még a fertőzés terjedésével kapcsolatban, igen, hogy van-e értelme, kérdezi Ildikó, hogy a cipő talpát klóros fertőtlenítővel fertőtleníteni, ha visszatértünk a lakásba, illetve mi a helyzet az ételkiszállítókkal, akik ugye most házhoz szállítanak, étterembe már nem nagyon tudunk elmenni, de kiszállítják az ételt, és mondjuk kesztyű nélkül veszi át a készpénzt, a készpénz pedig, hát azt mondják, hogy az egyik legjobb továbbító eszköz.
Hát gyakorlatilag igen, mert a készpénzen, főleg a papírpénzen ugye még tovább életképes, mert ami nehéz fém, tehát a fémpénzeken, például a réz, azokon rövidebb ideig marad életképes, de hát föltételezem, vagy ajánlom legalábbis, hogy ilyenkor, ha átveszi a készpénzt, akkor utána az alkoholos kézfertőtlenítőt használjon, és úgy menjen tovább, vagy a következő kuncsarthoz. A következő kuncsart és a saját maga egészségének a védelme érdekében is. Mert ugye a pénztől, hogyha a keze fertőződik, akkor ő fog elsőként a saját szájához vagy szeméhez nyúlni, és saját magát is megfertőzi. Sokkal nagyobb eséllyel, mint esetleg a következő kuncsasztot, akinek az ételt viszi.
Újabb hallgató van a telefonnál. Jó napot kívánok, parancsoljon!
Jó napot kívánok, Őri Katalin vagyok.
Felüsszük.
Főorvos úr, kérdezem öntől. A hírekben azt hallottam, hogy ha a házi orvosa bejelenti a mentőknek, akkor házhoz mennek, leveszik a koronavírus tesztet, hogy melyek azok a tünetek, feltételek, amikor ezt megteszik.
Hát ezek a koronavírusnak egyértelmű tünetei jelentkeznek, tehát a láz, a köhögés és a légszom ekkor biztos, hogy leveszik. Tehát a mintát és a legjobb tudomásom szerint ezt a motoros mentőszolgálat végzi, megy ki mintát venni, és ők, ha jók az információim, akkor el vannak látva védő, megfelelő védőeszközökkel is.
Tehát, orvosul, bocsássanak, én ezt félig érintettként kérdeztem öntől. Ehét hétfőn az én bátyám egyértelmű tüneteket produkált. Láz, gyengeség, képvágytalanság. A házi orvos megrendelte a koronavírus tesztet, nem érkeztek meg. Szerdáig sem, majd csütörtökön hajnalban elvitte a bátyámat a mentő, és ő most lélegeztetőgépen van, és reménykedünk, rettegünk, és bízunk a felgyógyulásában. De vele egy háztartásban élő sógornőmet mai napig nem tesztelték, csütörtök óta, a gyerekét, az unokáját, és engem se, pedig kapcsolatban voltunk. Hogy is van akkor ez a tesztelés? És az, hogy esetleg a kontaktkutatás?
Hát a kontaktkutatás igen, meg a kontakt megfigyelés, illetve a kontaktoknak, a kontaktokra színű, hogy mint itt a műsor elején elmondtam, hogy a lappangási időnek az első időszakába, tehát az első 3-4-5 napjába valószínű, hogy nem fertőz az illető, de amikor már tüneteket mutatott, akkor esetleg fertőzhet. Tehát tessenek figyelni, ugyan 14 nap a maximális lappangási idő, de tessenek figyelni, és úgyha a 6.-8. nap táján valamilyen tünet megjelenik önöknél, akkor riadóztassák a házi orvost, mert akkor valószínű, hogy ennek az áldozatai.
Hát az én sógornőm bátyámat több mint egy héten keresztül kezelte, tehát együtt voltak összezárva, és nem csináltak tesztet. Jó.
Hát kellene, sajnos én ebbe nem tudok beleszólni, hogy kinél végzik el, kinél nem végzik el a tesztet. Nem tudom, hogy mennyi teszt áll rendelkezésre, mert itt még az is elképzelhető, hogy azért megy ilyen vontatva a mintavételezés és a tesztelés, mert nem biztos, hogy elegendő áll rendelkezésre, és a betegeknél a diagnózis felállításához ez nélkülözhetetlen.
Bocsánat, hogy közbeszólok, csak úgy hallom, hogy Ócsai úrnak legalábbis egy kis pihenésre van szüksége ahhoz, hogy kiköhögje magát.
Legalább egy korty vízre, igen.
Egy korty vizet, igyon. Addig elmondom, hogy az én ismereteim szerint ugye a normál rendszer az lenne, hogy fölhívja a házi orvosát, tehát nem megy be a rendelőbe az, aki úgy véli, hogy koronavírus fertőzött lehet. A házi orvosnak kellene ilyenkor riadóztatni a mentőszolgálatot. A mentőszolgálat ezek szerint motoros futára, aki ebben képzett, ő veszi le a mintát, ez általában a nyálkahártyából, garatról levett minta, és ezt viszi be a laborba. Na most, hogyha nem tévedek, akkor ha pozitív a minta, akkor és komoly tüneteket mutat a beteg, akkor kerül kórházba. Ha nincs tünet, vagy nagyon enyhék a tünetek, akkor elvben egy önkéntes otthoni karantén bezárkózik a szobájába, és még a családtagjaival sem érintkezik, ha ez egyáltalán megoldható, akkor ez egy megfelelő eljárás.
Egy megfelelő eljárás.
Ez egy nagyon szép elképzelés, de
a valóság ettől eltér.
Nem küldtek. Nem.
És hát
nem,
persze ehhez az is hozzátartozik, hogy nagyon sok helyen hiányoznak, egyszerűen nincsen, ha jól tudom, több tucat vagy több száz betöltetlen házi orvosi állás van az országban.
Nem, tehát ezt mind megértettem. Hogy kérdezek még valamit főorvos úrtól. Nekem van FFP2, szerencsés ember vagyok, maszkom két darab. Mennyi ideig lehet ezt használni?
Az FFP2-3-ra a használati ideje 8 óra. Addig szűri, addig port és a levegőt hatékonyan eddig szűri, tehát ez igazság szerint ezek olyan, hogy egy műszakra adják, ugye ezek általában ipari létesítményekben is használják, de ezek szűrik meg felelő hatékonysággal a dolgot. Én szerintem, ha csak ön használja, és megfelelően be tudja tartani a levételnek, meg a fölvételnek a szabályait, tehát, hogy nem fertőzi önmagát, ha az kívülről fertőzött, akkor ezt a 8 órás időtartamot tartsa szem előtt.
Tehát az összesen 8 órás időtartam, tehát ha nem megyek fél órára, akkor...
Igen, csak akkor a levételnél, meg a fölvételnél azért nagyon tessék óvatosan vigyázni. Tudom, hogy nem beszerezhető, tehát azért nem mondom azt, hogy dobja el, mert akkor maszk nélkül fog a következőbe menni, és az meg még rosszabb.
A maszk mosható és vasalható, legalábbis egy részük, hát nyilván nem egy forma,
hát
formára öntött műanyag.
Nem, tehát igen, tehát az nem.
De, miután nagyon sok hallgató folyamatosan csörög a telefonunk, jelzik a kollégáim, azért néhány nagyon gyors kérdést, ami SMS-ben érkezett, és aztán felpörgetjük egy kicsit a dolgot. Az ecetes víz, a sima ecet, vagy a tiszta alkohol, hát ugye tiszta alkohol elég ritkán van, de az elége a fertőtlenítéshez, kérdezi Zsuzsa.
Na most az alkoholos készfertőtlenítők azért jobbak, mint a maga az alkohol, mert az alkohol is előli, tehát egyértelműen. Tehát életképtelenné teszi a vírust.
Az ecet?
Azért jó, mert azokban van eleve olyan anyag, ami ápolja is a bőrt.
Uh-huh. Ecetes víz?
Hát az tulajdonképpen az ecet, hát azt nem tudom.
Mert az egy sav.
Tehát őszinte leszek, nem tudom, hogy az ecet is ezt kellőképpen fertőtlenítelje. Tudom, hogy a konyhákban nagyon sokan használják, tehát például a mosogató fertőtlenítésére, például ha zsírot, ha csirkét pucolnak, vagy bontanak benne, vagy darabolnak föl, akkor ez nagyon hatásos, de nem tudom, hogy erre a vírusra ez jó-e.
Házhoz rendelt ételt, ha felmelegítem a mikróba, elége ahhoz, hogy elpusztuljon benne a mikróba?
A mikróba az ételnél biztos, hogy elegendő. Ez a vírus a 60 fokot már nem bírja, tehát ha az ételt fölforrósítja a mikróba, akkor biztos, hogy elpusztul az ételbe a kórokozó.
Egy hallgató reklamálja, hogy a cipőtalp klóros lemosásáról,
ja, igen,
arról nem beszéltünk.
Amennyiben normálisan, külön nem kell a cipőtalpat klórozni, aki megy. Ha otthon a fölmosást klóros vagy domestosos vízzel végzi, és azon arra ráteszi a cipőt, az elegendő. Tehát külön a cipőtalpat klórozni, vagy tehát hipózni nem kell, nem érdemes. A cipőtalppal azért olyan közvetlen kapcsolatban szerintem nem kerülünk is, hogy arról a kórokozó a szánkba vagy szemben.
Köszönöm szépen, és akkor egy hallgató a vonalban, tessék.
Jó napot kívánok, Kovács László vagyok.
Parancsolja.
Én rövid tudok lenni. A napokban többször is hallottam, hogy ezt a vírust kifejezetten az öregek terjesztik, az idősek. Én azt szeretném, hogyha elhangozna egy szakértő, egy orvos szájából, hogy ez egy mekkora hülyeség. Továbbá, hogy ezt rendszeresen nyomná a Klubrádió.
Egyértelmű, hogy a vírust minden olyan ember terjeszti, a gyerektől az idősig, aki megfertőződött, és szaporodik benne a vírus. És a betegségnek, ha a tüneteit produkálja, akkor még intenzívebben terjeszti. Ez kortól teljes mértékben független. Az, hogy csak az idősek terjesztenék, ez egy... hát most nem tudom, szebben nem
Én
tudom
azt hiszem, mondani, hogy marhaságnak lehet ezt nevezni. Különösen azért, mert nagyon sokan inzultálják is az időseket, mint hogyha ők tehetnének róla. Kétségtelen tény, hogy most van ugye egy olyan időszak, amikor kimehetnek a boltokba vásárolni, bár a fő tanács, a fő szabály az, hogy maradjanak otthon, és inkább a fiatalabb hozzátartozók segítsenek, intézzék el a vásárlást, stb. De hát ennek ellenére sok idős ember megy az utcára enélkül is, de őket inzultálni az a lehető legnagyobb marhaság, vagy neveletlenség, ez biztos.
Az így igaz, meg sajnos az idősek a saját bőrüket viszik a vásárra. Mert
ők sokkal sérülékenyebbek ilyen szempontból.
Sokkal sérülékenyebbek, és ennek az oka elsődlegesen az, hogy az immunrendszer időskorban már nem úgy reagál, mint a fiataloknál, az egészséges immunrendszer. És amennyiben az immunrendszer késve reagál a szervezetbe került vírusra, akkor a vírus rettentő nagy helyzeti előnybe van, és sajnos ezt a helyzeti előnnyel a vírus visszaél a szervezetbe, és sokkal jobban le tudja dönteni, és sajnos a tüdőt támadja meg, a tüdő pedig egy olyan sérülékeny szövet, amit hogyha nem tud a szervezet visszaépíteni, akkor sajnos ha lélegeztetőgépek hiányába, vagy ha a lélegeztetőgépek rendelkezésre is állna, akkor viszont a szervezet nem biztos, hogy esetben bírni fogja a kiképzést, és sajnos ilyenkor végződik halál az eset.
Ilyenkor persze természetesen a dohányosok halmozottan hátrányos helyzetben vannak, tehát itt az ideje, hogy még egyszer emlékeztessünk mindenkit rá, hogy a dohányzás különösen a tüdőnek tesz nagyon sok rosszat. Újabb hallgató van a vonalban, tessék.
Halló.
Parancsoljon.
Jó napot kívánok mindenkinek, én Rózsi mama vagyok, tisztelt főorvos úr. Nagyon rövid kérdésekkel kezdeném, vegyük egyesével, ugye?
Az első a perlepedés. Amennyire lehet, hogy minél több hallgató tudjon még kérdezni, a legfontosabbat
jó,
tessék
olyan,
előre venni.
Szerintem mindenkit érint. Az elsőre azt írtam ide, hogy permetezés. A híradókban lépten nyomon látjuk, hogy fröcskörik, permetezik utcát, bútorokat, mindent, de mit egyikről kiderül, hogy az nem Magyarország. Milyenkor van ennek értelme, és ha igen, mi miért nem csináljuk? Ez az egyik.
Ennek a felületfertőtlenítés miatt van értelme, tehát az utcában például piacokon, ugye most újra megnyitják a piacokat, piacokon az árusító felületeknek a kezelése ilyen szempontból biztos, hogy előnyös lenne.
Ott
akkor olyan, olyan helyeken, ahol okmányirodák, egyebek, tehát ilyen helyen biztos, hogy célszerű lenne.
Igen, a második rövid kérdésem a példamutatás hiánya. Az az ominózus fogadtatás a reptéren. Hát nagyon látványos volt, hogy a könyökükkel tisztelettek egymásnak a kézfogás helyett, de hogy maszk senki nem volt, és miért kellett szegény szoterektornak ott lenni, sőt, még a Palkovics is ott volt később, és bedobta a keleti nyitást címet, hogy azért jöttek a repülők. Elnézést, erre nem is kérek választ.
Ez szerintem egy komoly hiba, hogy a vezetők, az ország vezetői nem mutatnak személyes példát, mert az emberek sokkal hatékonyabban hajtanák végre az intézkedéseket, hogyha a személyes példát a vezetőktől is határozottan és jól végrehajtva látnák. Például az, hogy a külügyminiszterünk elmegy Bulgáriába, és a bulgárok mindannyian maszkba vannak, ő pedig maszk nélkül, nem biztos, hogy erősíti ezt a szándékot. A másik az, hogy igen, ahogy az ország vezetője is maszk nélkül tartja a vezetői üléseket, ez se biztos, hogy erősíti például a maszkordásnak, vagy a távolságtartásnak a betartását, mert ugye mondjuk, hogy 1,5-2 méter az, ameddig a vírus nem jut el egyik emberből a másikba életképesen, tehát úgy, hogy fertőzőképesen. Viszont az üléseken 1 méteren belül ülnek egymáshoz, és hát gondolom, hogy azért heves viták vannak, akkor pedig, ha valaki fertőzött, a kórokozó környezetbe jutásának az esélye sokkal nagyobb.
Köszönöm szépen, újabb hallgató van a vonalban. Tessék.
Halló, én vagyok.
Igen, tessék parancsolni. Igen.
Kati vagyok, és a főorvos úrtól nagyon szeretnék egy anya-gyermek kapcsolatról véleményt kérni. Én közel vagyok a 70-hez, anyukám 90. 2 hete én itt a családi házban, szomszédok nincsenek, egy sarok telek, teljes önkéntes, úgymond karanténban vagyok. Az anyukám pedig tőlem 100 kilométerre lakik,
ő meg már vagy 3 hete nem mozdult ki. Hallom rajta, vagy hallom a hangján, hogy teljes kezd depresszióba kerülni. Minden nap beszélünk, egy olyan házban lakik, ahol ilyen gazonlakások vannak, és hát többnyire idősek. Ott megoldották azt, hogy nem lehet nekik kimenni. Hozzátartozó egy személy bemehet hozzájuk. Na most itt jön az én kérdésem, hogy ez a kormányrendelet, ami megjelent, hát ugye A-tól U-ig nem kerülök bele. A második pontban van egy olyan engedmény, hogy segítségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás, tehát idős személy, beteg személy. Igen. Na most én nagyon szeretném az anyukámat egy villámlátogatás erejéig meglátogatni. Úgy tervezném, hogy nem megyek be a lakásába, hanem lejön az udvarba, és ott beszélgetünk, egy kis húslevest főztem, ma oda teszem neki, és ő meg majd elviszi, csak hogy lásson egy kicsit így a családból valakit. Ehhez mit szól a főorvos úr?
Mire tessék figyelni, humanitáriusokból ezt teljes mértékben tehát meg tudom érteni. Viszont azt ne tessék elfelejteni, hogy már ön is abban a korban van, amikor nem biztos, hogy előnyös, ugyan nem tudom, hogy milyen úton, módon tudna eljutni az édesanyjához, de például az, hogy tömegközlekedési eszközzel...
Jaj, dehogy nem. Háztól házig autóval. És én ki se tettem a lábam, mert a lányom vásárol be nekünk, tehát tényleg el vagyok zárva így, elzártam magam a külvilágtól. Személy autóval háztól házig mennék.
És a telefonnal nem tudja megnyugtatni az édesanyját, tehát ugyan 90 éves embert, igen, gondolom, hogy nem egyszerű, de...
Hát különösen úgy, hogy egy 90 éves ember nem biztos, hogy el tudja látni mindenben saját magát, hiszen
magát, igen.
Segítségre szorul, ez egészen biztos. Én gondolom azt is mérlegelni kell, hogy egy tál jó hazai vagy házi húsleves mellett az egészségi kockázatokat is mérlegelni
igen,
kell.
Igen, be kell venni. Igen. Úgyhogy én ennek ellenére azt javasolnám, hogy inkább többet tessék vele telefonon beszélni, de maga se vegyen 100 kilométeres utat a nyakába, benzinkútnál meg kell állni, tankolni kell, tehát csak olyan bizonytalan környezetbe kerül, ami ön számára se ismerős, nem előnyös ilyenkor a mozgás.
Úcsai úr egy SMS-ben kapott kérdést, a gyümölcsöt és a zöldséget hogyan lehet fertőtleníteni, kérdezi egy hallgatónk.
A gyümölcsöt meg kell mosni, fertőtleníteni azért nem kell. Jelen pillanatban én azt hiszem, hogy a földi epret nem biztos, hogy előnybe kell részesíteni.
Ugye ezek az apró magvak között megbújhatnak
Hát igen, tehát azt
és ez spanyol meg olasz földi eper szokott ilyenkor lenni a szezon
igen.
előtt.
Szóval ez a földi eper, ez úgy jó, hogy forró vízbe köröm kefével, ha megmossuk, de akkor meg már távol van a földi epertől. A többi almát például meleg vízbe mossuk meg, és hámozzuk meg az almát. Más gyümölcsöt, nem tudom, banán az ugye, narancs egyéb, azt is előtte mossuk meg, utána nyugodtan hámozható, tehát is nyugodtan fogyasztható, tehát paprika paradicsomra ugyanez vonatkozik, meleg víz. Ne fertőtlenítsük fertőtlenítőszerrel, mert élvezhetetlen lesz. Mert hogyha valami véletlenül ugye valamilyen zsiradék, vagy bármi, tehát vagy viaszszerű anyag van a felületén, például egy paprikának, és az beklórozza, akkor az lesz olyan büdös, hogy attól az étvágya biztos, hogy elmegy, és nem fogja megenni, úgyhogy akkor viszont kidobott pénz, az pedig most nem biztos, hogy előnyös.
És nem most van itt az ideje a hipó ízű lecsónak amúgy sem.
Hát tehát. Annak se, igen, tehát.
Úcsai Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy a hallgatóink rendelkezésére állt, és természetesen azt ígérhetem a hallgatóknak, hogy a jövő héten is folytatjuk a hasonló beszélgetéseket elsősorban, például este 8 órakor hétköznapokon a Vesztegzár című műsorunk adásban. Ezzel a hetes stúdió véget ért, a szerkesztő Bálint Judit és a riporterek Csernyászki Judit, Józsa Márta nevében, valamint Kemény Dániel kollégám nevében, aki a pótmétereket kezelte a stúdió vezérlőjében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszonthallásra.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.